Szépséget kívánok ezen a szép napsütéses napon is mindenkinek. Most mielőtt elkezdeném a mai bevezetőt, meghallgathatjuk az egyik ébresztő éneket, mert hogy most azok kedvéért mondom, akik még most vannak először velünk csendes héten, hogy a korábbi csendes heteken az ifjaink nagyon szép énekekkel ébresztettek bennünket. Ami most sajnos ezen a csendes héten elmaradt, de azért kárpótlásként meghallgathatunk ezek közül az énekek közül egyet, és esetleg, hogyha nekünk a főtechnikusunk többször is lejátsza, akkor egy kicsit a fülünkbe is maradhat a dallama. Úgyhogy most hallgassuk meg ezt az éneket.
Annyit tennék hozzá, hogy a felvétel a Lantos Lovastanyán készült 2007-ben, a központi udvarnak a szélén egy fényképezőgéppel sikerült fölvenni ezt a... Nekem nagyon tetszik ez a felvétel, úgyhogy tessék meghallgatni.
Reggelek, színig rakod, kosarai a kenyelemnek, de jó, hogy jöttök az éjszakák kőserdeit. Mi bennetek, újul az ember, és újra kezd a szólni, és élni napon, amíg elébe jött. Világossággal, friss erővel, megkényed, új igével. Már az se fáj, hogy a tegnap eltékozolva néz utána. Hiszek a mában, újulásban, és öltözködve napsugárban.
Akkor miután már duplán is felébresztettek bennünket, most már csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, ezen a délelőttön is azért, hogy vigyáztál ránk itt a hét folyamán. Köszönjük neked, hogy őriző pásztorunk voltál. Köszönjük neked azt, hogy semmi komolyabb baj nem történt itt még velünk. Köszönjük neked, hogy testünk táplálása mellett lelkünkre is gondolsz. Áldunk és magasztalunk azért, hogy a kegyelem kosarából ezen a héten is oly sok mindent adtál nekünk, és megengedtél nekünk. Áldunk és magasztalunk azért, hogy hitünkben növekedhetünk. Köszönjük neked, hogy a te lényedből még többet feltártál számunkra, hogy közelebb kerülhetünk hozzád. És köszönjük, hogy te gyógyítani és szebbé szeretnéd tenni a körülöttünk lévőkkel és a kapcsolatainkat. Köszönjük, hogy tanulhatunk tőled, hogy tőled tanulhatunk. És ezen a délelőttön is arra kérünk, hogy szent lelked által így légy közöttünk, nyisd meg a szívünket, tégy készé és fogékonyá üzeneted meghallgatására, befogadására. Segíts nekünk abban, hogy amit tőled tanulhatunk, azt a mindennapokban tudjuk megvalósítani is. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk téged. Maradj velünk áldásoddal. Amen. Segítséget kérek ezen a reggelen. Vajon a 9 szőlőszem közül melyik az a 2, ennyit elárulok, hogy 2, amelyről még nem beszélgettünk? Összesen ugye a lélekgyümölcse 9 szőlőszemet tartalmaz. Melyik az a 2, amely kimaradt a sorból? Igen, itt már hallom, hogy az egyik a szívesség. Hangosan. Békesség, így van, ez az oldal találta el most. Tehát a szívesség és a békesség, így van. Na, hát melyikkel kezdjük? Békességgel kezdjük? Jó, kezdjük a békességgel. A Szentírásban, hogyha a békességnek nézünk utána, hogy mit is jelent, akkor azt láthatjuk, hogy három viszonylatban tárja ezt az Úr elénk. Az első, azt úgy is lehetne mondani, hogy lelki békesség, vagy más kifejezéssel békesség Istennel. Ez az, amiért alapvetően Jézus Krisztus eljött erre a földre, és az ő életét ott a Golgotai kereszten feláldozta, ahogyan ezt akár az Efézusi levélben, de több helyen is olvashatjuk a Szentírásban, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy bennünket, embereket megbékítsen az élő Istennel, azért jött, hogy szabaddá váljon számunkra, emberek számára az út az örökkévaló Istenhez, sőt, mi több, hogy gyermekei lehessünk ennek az Istennek, és az ő családjába tartozhassunk. A következő, azt talán így is lehetne mondani, hogy érzelmi békesség, vagy úgy is lehetne mondani, hogy önmagunkkal való békesség. Tehát a saját magunkat el tudjuk fogadni. És a harmadik, az a kapcsolati békesség, ezt azt gondolom értjük, a körülöttünk lévő emberekkel is békességben tudjunk élni. És hogy akkor mindez valóság lehessen az életünkben, ahhoz megint csak szeretnék különböző szempontokat, illetve gondolatokat, segítő gondolatokat adni, melyek közül a legelső az így hangzik, hogy engedelmeskedjünk Isten elveinek, vagy azt is mondhatnám egészen egyszerűen, hogy Isten akaratának. Ami azt jelenti, hogy Isten a Szentírásban elénk adta az ő velünk kapcsolatos tervét és gondolatait, az ő akaratát, megismerhetjük ezt, és mi beleilleszkedhetünk ebbe. És hogyha készek vagyunk elfogadni, akkor kerülünk a helyünkre, és az, hogy a helyünkre kerülünk, az azt is jelenti, hogy békességünk lesz. Vagyis, hogyha összhangban élünk az Istennel. Tehát ez az első, és nagyon fontos dolog, hogy tényleg úgy ápoljuk az Istennel való kapcsolatunkat, hogy ez az összhang, ez megmaradhasson. A következő, fogadd el Isten bocsánatát. Kezdhettem volna ezzel is, lehetett volna ez az első pont, hiszen ahhoz, hogy Istennel összhangban élhessünk, ahhoz szükség van erre, hogy Isten bocsánatát elfogadjuk, azaz, hogy a vétkeinket, a bűneinket odavigyük az Istenhez. Biztos, hogy mindnyájan tudjuk, milyen az, amikor bűntudat gyötör bennünket, amikor lelkiismeret furdalásunk van, amikor bánt bennünket valami, elkövettünk valami olyan dolgot, amiről tudjuk, hogy azzal a másiknak fájdalmat okoztunk, bánatot okoztunk, vagy kárt okoztunk, és akkor ez bánt bennünket, és nem tudunk ezzel a bűntudattal, ezzel a lelkiismeret furdalással mit kezdeni, és hogyha ez ott van a szívünkben, akkor ez eleve kizárja már azt, hogy békességünk legyen. Ezért is olyan nagy csoda az, hogy Isten lehetővé tette számunkra azt, hogy az ilyen jellegű terheinket is letegyük. Azaz egészen egyszerűen, hogy a bűneinket is odavihessük, megvallhassuk, és mindebben Isten az ő szent lelkével segít nekünk, hiszen az ő szent lelke az, amely egyáltalán rámutat a vétkeinkre, a mulasztásainkra, tehát ebben is segít, hogy meglássuk, hogy hogyan, milyen módon vétkeztünk Isten ellen, embertársak ellen, segít abban is, hogy ezeket őszintén megbánhassuk, őszintén vallhassuk meg, és aztán el is tudjuk fogadni az ő bocsánatát. És ez is nagyon fontos, hiszen a Szentírás egyértelműen elinkadja azt, hogy a bocsánat készen van. Jézus Krisztus mindegyikünknek minden bűnét, azt is, amit a múltban elkövettünk, azt is, amit most elkövetünk, és azokat is, amelyeket még ezután, mivel nem leszünk tökéletesek az ő gyermekeként sem, tehát ezután követünk el, Jézus Krisztus felvitte a keresztfára, és elszenvedte a büntetést. Értük? Tehát ezt sose felejtsük el, hogy minden bűnünkre van bocsánat. Készen van a bocsánat. De ezt a bocsánatot úgy tudom elfogadni, hogyha megbánva a vétkemet, elmondom, megvallom imádságban Istennek, és megköszönöm neki, hogy megbocsátotta azt a bűnömet. És akkor már enyém az ő bocsánata. És ekkor élhetem át azt az igazi felszabadulást, hogy most már nem kell tovább hordoznom a bűnnek a terhét, hogy amit elrontottam, az nem kell, hogy tovább kínozzon és lelkiismeretfurdalást okozzon. Ezért fontos tehát ez, hogy Istennek a bocsánatát fogadjuk el. És itt már beszélgetésekben a hét folyamán többször is szóba került egy bizonyos történet, amit Gyökesi Endre írt le az egyik könyvében, aztán a Mai példázatok című könyvében, hogy mennyire fontos, hogy ezt a bocsánatot tényleg elfogadjuk, és tényleg a magunkénak érezzük, és azt a bizonyos bűnterhet azt ne vegyük vissza magunkra. Ugye a történet az, most én csak röviden mondom el, arról szól, hogy egy férfi balesetet okozott, de úgy, hogy nem ő volt a hibás. De ennek ellenére a baleset megtörtént, és egyszerűen ezt nem tudta feldolgozni. Tehát nem tudta saját magának megbocsátani, hogy miatta történt. Illetve hát nem miatta, épp ez az, hogy nem is miatta történt, de hogy mégis, hát ő volt ott, tehát részes volt ebben a balesetben, és hogy emiatt történt az a szörnyűség. És a lelkipásztorával többször is beszélgetett, de ez éveken áttartó folyamat volt. A lelkipásztora újra és újra próbálta neki elmondani az evangéliumot, hogy de hát van bocsánat, föl lehet szabadulni ez alól, a teher alól. És egyszerűen nem, és nem, és már lehorgasztott fejjel, meggörnyedten járt, már fizikailag is szinte látszott rajta, hogy roskadozik ez alatt a teher alatt, nem tudott saját magának megbocsátani igazából. Tehát az Isten megbocsátott neki, de ő nem tudott magának megbocsátani. Míg aztán végül egyszer, amikor már ki tudja, hanyatszorra szóba került újra ez az eset a lelkipásztorával, akkor megkérdezte tőle a lelkipásztora, hogy te, Janó, vagy hogy hívták, talán így hívták, igen, a férfit, te úrvacsoráztál vasárnap? Azt mondja, igen. Ott voltál kinn az úrasztalánál ezek szerint, és vetted a kenyeret, meg a... Hát igen, ugyanúgy, mint a többiek, akik kimentek az úrasztalához. És akkor azt mondta neki utána a lelkipásztor, hogy de Janó, te tolvaj vagy. És Janó csak így nézett, miről beszél a lelkipásztor? Én tolvaj? Hát azért tolvaj nem vagyok. De te tolvaj vagy. Mert te akkor, amikor úrvacsoráztál, akkor odavitted Jézus keresztjéhez a te bűnödet. De aztán utána visszamentél, és visszaloptad, tehát elloptad tulajdonképpen onnan, és visszavetted magadhoz. És ez volt az, ami végül is kizökkentette ezt a Janó nevezetű férfit, és segített neki abban, hogy aztán végre le tudta úgy tenni igazán Jézus Krisztus elé ezt a terhet, és megszabadult tőle. Tehát ez nagyon fontos, hogy el tudjuk fogadni Isten bocsánatát. Mert az a felszabadulás, az az örvendező élet, amely jellemezhetne bennünket keresztényeket, az csak ennek következményeként jöhet létre. A következő segítő gondolat ahhoz, hogy békességünk lehessen, az így hangzik, hogy összpontosítsunk Isten jelenlétére. Lehet választani, tekinthetünk mi mindig a problémákra, a nehézségekre, az akadályokra, amik jönnek, mert jönnek az életünk során, hol ilyen, hol olyan. Rámeredhetünk ezekre, és meg lehet dermedni szinte a kétségbeeséstől, hogy hogyan fogok én ezzel megküzdeni, valahogy úgy, mint az állatok, amikor este a reflektorfény ugye rájuk vetődik, és megdermednek ott a reflektorfényben. Lehet így is, csak ebbe belebetegszünk, meg ebbe is bele lehet roskadni. De az evangélium, az örömhír az, hogy szabad nekünk Jézus Krisztusra tekinteni. Tehát, hogyha el is vonják ezek az akadályok, nehézségek a figyelmünket Jézus Krisztusról, akkor újra keressük az ő tekintetét, nyilván lelki értelemben, újra keressük az ő tekintetét, és nézzünk rá, mert különben tényleg elcsükkedünk, és elkeseredünk. A következő gondolat ehhez az, hogy bízzunk Isten tervében. Ez különösképpen is akkor fontos, amikor nem értjük igazán azt, ami történik. Nem értjük igazán, hogy miért is enged az Isten bele bizonyos helyzetekbe. És akkor előfordulhat az, hogy ott szinte már, mert semmi mást nem látunk, és semmi mást nem érzékelünk, csak azt a problémát, azt a nehézséget, amivel mi küzdködünk, és ez a kérdés kínoz bennünket egyfolytában, hogy miért és mi ennek az értelme, és ez megint olyan állapot, ami csak egyre jobban lehúzhat bennünket, és ilyenkor jó erre gondolni, hogy nekünk Isten Jézus Krisztusban mennyei édes atyánká lett. Ami azt jelenti, hogy jót akar nekünk mindenkor. Emlékezzünk csak Jézus Krisztus szavaira, aki beszélt is erről, hogy még a földi apák is, akik pedig bűnös emberek, a gyermekeiknek azért jót adnak, és jót akarnak. Mennyivel inkább így van ez, ami mennyei édesatyánkkal. Arról nem is beszélve, hogy ugye az óriási különbség a földi édesapák és a mennyei atyánk között, hogy mennyei atyánk igazán tudja, hogy mi a jó nekünk. És ő biztos, hogy mindig a jót, a helyeset cselekszi velünk. Nem egy és nem két embertől lehetett már azt hallani, hogy amikor végre el tudott jutni egy-egy élethelyzetével kapcsolatban odáig, hogy nem a miért kérdésre kereste mindenáron a választ, hanem valóban abban a helyzetben, mint egy gyermek, rá tudta bízni magát Istenre, akkor töltötte be úgy a békesség a szívét. Tehát, hogy olyan jó lenne eljutni idáig, és nyilván ebben is lehet Istennek a segítségét kérni, hogy ne mindenáron magyarázatot várjak, hanem merjem elfogadni azt, hogy ha én most még nem is értem, Isten akkor is biztos, hogy jót fog abból kihozni. És az utolsó gondolat ide a békességhez az az, hogy kérjük Isten békességét. A Filippiekhez írt levél 4. fejezetében van az a csodálatos ige, ahol arról van szó, hogy a mi kéréseinket hálaadással tárjuk az Isten elé. Tehát ne aggodalmaskodjunk, ne aggódjunk, hanem a mi kéréseinket mindenkor hálaadással tárjuk az Isten elé. És ennek az igének az utolsó mondata az, hogy és az Isten békessége meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ehhez néha én hozzá szoktam tenni, illetve szoktam mondani azt, hogy szívesen idézzük csak ezt az utolsó sort, mi lelkészek is, akár még így áldásként is, hogy az Isten békessége őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, és valóban ez egy csodálatos kívánság, de jó lenne az igének az elejét sem elfelejteni, hogy azért ott van az, hogy ne aggódjatok, hanem hálaadással tárjátok a kéréseiteket Isten elé, és akkor biztos, hogy bekövetkezik ez, hogy az Isten békessége megőrzi szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Még ide, hogy kérjük el Isten békességét, hát ugye az imádságban történik nyilván, tehát amikor beszélgetünk Istennel, azt is lehetne mondani, hogy az ima az jó stressz oldó lehetőség. Próbáljuk ki, és éljünk vele minél gyakrabban. Nagyon fontos, főleg ebben a rohanó, stresszes, feszültségekkel teli világban. Hogy mondjuk el mindent, ami bennünk van Istennek. Szóval olyan csodálatos ez, hogy neki el lehet mondani. Úgy, ahogy egymásnak sokszor elpanaszoljuk, meg így kiöntjük a lelkünket, ugye szoktunk arról beszélni, tegnap is valakivel szóba került, vagy valakikkel, hogy elhangzik a hogy vagy kérdés, és gyakorlatilag a választ meg sem várjuk sokszor, hanem mi zúdítjuk rá a másikra a bajainkat, panaszainkat, meg ami bennünk van. Miért nem merjük ezt megtenni Istennel? És miért nem gyakoroljuk ezt? A másik ember lehet, hogy oda sem figyel, nem kíváncsi rá, vagy ha oda is figyel, kész is meghallgatni, nem biztos, hogy tud segíteni nekünk. Isten pedig békességet tud adni, tud segíteni. Hát akkor miért nem gyakoroljuk rendszeresen ezt? Elmondtam már a gyülekezetből néhány testvérnek így személyes beszélgetésekben azt, hogy úgy megdöbbentett engem, amikor egyszer a Mincenti iskolában kellett a timinket helyettesíteni, és gyerekekkel beszélgettünk a bibliai történet kapcsán, ami éppen azon az órán volt, és így szóba került az, hogy ami velük történik, azt mennyire mondják, illetve hogy kinek mondják el, így megkérdeztem a gyerekektől, hogy amiket így átélnek iskolában, és kinek szokták elmondani. És olyan döbbenetes volt számomra az, hogy alig lehetett azt hallani, elsős gyermekek voltak általános iskolában, alig lehetett azt hallani tőlük, hogy az édesanyámnak, vagy az édesapámnak. Ilyeneket mondtak, hogy a kutyámnak, az egyik, ami aztán végképp megdöbbentett, a kígyómnak. Így néztem, hogy itt tartunk, hogy az elsős gyermekeink arra kényszerülnek rá, hogy kígyónak, meg kutyának mondják el, hogy mit éltek át. Meg mi történt velük? Mert nincs, aki meghallgassa őket. Többenetes. Olyan jó lenne hát, hogyha mi felnőttek, tényleg tudnám példát adni a gyermekeinknek is. Nyilván a gyermekek számára még azért az nagyon fontos, vagy az is fontos lenne, hogy szülők meghallgassák őket. De hogy erre is megtanítani aztán őket, hogy Isten mindig, mindenkor kész meghallgatni bennünket. És tud segíteni, és tud békességet adni. azzal szeretném befejezni még itt a békesség szőlőszemmel kapcsolatos gondolatokat, hogy a békesség az nem a bajoktól mentes életet jelenti, hanem azt, hogy nyugodtak tudunk maradni az élet viharai között is. És egy rövid imádságot szeretnék itt közzéadni, amit szerintem megint biztos többen is ismernek. Így hangzik ez az imádság: Istenem, add meg nekem a higgadtságot, hogy elfogadjam azt, amin nem tudok változtatni, a bátorságot, hogy változtassak, amin tudok, és a bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget a kettő között. És akkor következik a másik szőlőszemünk, ez pedig a szívesség. Azzal kezdeném, hogy ez a szívesség másképp úgy is fordítható, hogy kedvesség. És tulajdonképpen nagyon közel áll hozzá az a szó, amit Istennel kapcsolatban szoktunk használni, a kegyelem is. És akkor rögtön ugye fel lehetne tenni a kérdést, hogy miért legyünk kedvesek. Hát azért legyünk kedvesek, mert Isten is kedves hozzánk, vagy akkor úgy is mondhatnám, hogy Isten is kegyelmes hozzánk. Arról nem is beszélve, hogy Jézus Krisztus mondott egy csodálatos szabályt, ami pedig már az egymás közti kapcsolatainkra vonatkozik, hogy azt a bizonyos aranyszabályt, tudjuk, hogy hogy is hangzik, hogy amiképpen nem hallom. Így van, így van. Egyébként Máté Evangélium a 7. része 12. versében található ez a bizonyos aranyszabály. És akkor azt is mondhatnánk az aranyszabály kapcsán, hogy tulajdonképpen magunkkal teszünk jót, vagy magunkkal is jót teszünk, hogyha ezt a bizonyos aranyszabályt alkalmazzuk a mindennapokban. Nos, a kedves embernek 5 jellemvonását szeretném még elmondani. Az első, érzékenyek. Méghozzá abban az értelemben, hogy felismerik a mellettük élők szükségeit. Tehát nem olyan értelemben érzékenyek, hogy jaj, mondott, így van, a másik valami olyat, ami nekem nem igazán tetszik, és akkor megsértődöm, nem ilyen értelemben, hanem abban az értelemben, hogy felismerjük a körülöttünk élők szükségeit. Sok házassági problémának is a gyökere az érzéketlenség. Az érzékenységre és kedvességre jó példa Sámuel 2. könyve 9. fejezet 7. verse, ezt majd a csoportos beszélgetésben esetleg érdemes megnézni. A következő gondolat, 2. Sámuel, 9. fejezet, 7. verse. Szívesen, következő gondolat a kedves emberhez. A kedves emberek bátorítanak és építenek másokat. Ez biztos, hogy már tapasztaltuk, akár a saját bőrünkön, akár úgy, hogy mi voltunk azok, akik romboltunk, tehát lerombolhatunk másokat azzal, amit mondunk, viszont a keresztény embernek lehetősége az, hogy építhet inkább, érzelmileg felemelheti a másikat, támogathatja, bátoríthatja a másikat. Példabeszédek könyve 10. fejezet 32. verse, érdemes ezt is megnézni, és egy picit elgondolkozni azon, hogy vajon olyan emberek vagyunk-e, akik szívesen észreveszük a másik ember gyengeségeit, és így szinte ráugrunk a gyengeségeire. Lehet, hogy viccelődve tesszük ezt, de a másiknak fájdalmat okozunk ezzel. A kedves ember nem ilyen, tehát nem hoz így módon zavarba másokat. Ez megint nagyon könnyen előfordulhat, úgyhogy kicsit én is magamba tekintettem, amikor ennél a pontnál jártam. A beszédünkkel vigasztaljuk, erősítjük-e a másikat, bátorítjuk-e, vagy pedig elcsükkesztjük. Felemeljük a másikat, vagy jól beletapossuk a földbe. Dicsérjük is a gyermekeinket, vagy nyaggatjuk a gyermekeinket. Példa a bátorításra. Ószövetségi József története. Gondoljunk a történet végére, amikor József megismerteti magát a testvérekkel, akik akkor kétségbe esettek volna, hogy na tessék, mit tettünk mi annak idején Józseffel, most pedig itt van József, aki Egyiptomnak ugye második embere, a hatalommal rendelkezik, azt tehet velünk, amit akar, és nem él vissza a hatalmával József, hanem még ő bátorítja, biztatja a testvéreket, hogy ne féljetek, és elmondja azt, hogy ugyan ti rosszat terveztetek, de az Isten jóra fordította. Így van. Következő gondolat a szívességhez. Legyünk együttérzők. Biztos mindnyáján tapasztaltuk már azt, hogy amikor mellettünk valaki válsághelyzetben van, akkor nem tudjuk igazából, hogy mit mondjunk neki. Olyan tehetetlennek érezzük magunkat. Hadd mondjam, hogy nem is kell feltétlenül mindig valamit mondani nekünk. Nagyon sok helyzetben vigasztaló és bátorító és felemelő lehet egyszerűen az, hogy ott állunk mellette, ott vagyunk mellette, hogy átöleljük, hogy számíthat ránk, hogy érzi, hogy vele vagyunk, hogy együtt sírunk vele. Tehát ez is már a kedvességnek a kifejezése lehet. És itt külön érdekes lehet az, hogyan tudják gyakorolni ezt azok, akik vezető helyzetben vannak, és most itt nem feltétlenül ilyen nagy vállalatok, meg cégek vezetőjére gondolok, bár a munkahelyen is nyilván nagyon nagy szerepe van ennek, de például otthon is, akár a családfő, hogy tudja gyakorolni ezt. Tehát a kedvességet feleségekhez, gyermekekhez. Ugye vannak vezetők, akik azt gondolják, hogy az ilyen jellegű érzelmeknek a kifejezése az gyengeség. Hát az ilyen jellegű érzelmek kifejezése nem gyengeség. Érdemes nekünk szülőknek végig gondolni azt, hogy amikor a gyermekeink jönnek különböző problémákkal vagy bajokkal hozzánk, akár még ahol kisebb gyermekek vannak, hogy hogyan szoktunk reagálni rájuk. Olyan könnyen elfelejtjük azt, hogy amikor mi voltunk gyermekek, vagy éppen mi voltunk kamaszok, akkor egy-egy valóban a felnőttek számára már jelentéktelennek tűnő dolog, mekkora problémát okozott még. Nem tudom én, kamaszkorban a pattanások, vagy bármi más lehet. Mi felnőttként már olyan könnyen tényleg túllépünk ezen, hogy nem olyan nagy dolog az, meg majd kinövöd, meg nem tudom, elmúlít, meg stb. De hát akinek mondjuk volt ilyen tini korában, az azért tudhatja, hogy akkor kicsit másképp éli meg az ember, és másképp fogja fel. Tehát ez a kedvesség ilyenekben is megmutatkozik, hogy tényleg bele tudom-e még élni magam egy picit is a másiknak a helyzetébe. Hogy jó, lehet, hogy nekem már nem okoz gondot, de neki most ott gondot okoz. és akkor ne legyintsek rá, ne intézzem el egyszerűen csak így, hanem próbáljak együtt érezni vele. Most hát azt hiszem, ezt is tanulnunk kell Jézus Krisztustól, és az a jó, hogy lehet is tőle tanulni. Hiszen az evangéliumok Jézust így állítják elénk, mint aki együtt érzett velünk emberekkel. Gondoljunk csak azokra a leírásokra, ahol arról van szó, hogy Jézus megszánta az embert, megsajnálta. Van olyan ige, ahol azt olvashatjuk, hogy mert olyanok voltak az emberek, mint a pásztor nélkül való juhok. És Jézus szíve könyörületre, irgalomra indul. Jézus tehát példát is adott elénk, ugyanakkor Szent Lelke által az erőt is adja ahhoz, hogy mi is követni tudjuk őt a szívességnek az útján is. A következő, egyben utolsó gondolat a szívességgel kapcsolatban, az így hangzik, hogy legyünk egyenesek, vagy úgy is mondhatnám ezt, hogy legyünk őszinték. Igenis van, amikor a kedvesség, a szívesség őszinteséget jelent, abban az értelemben, hogy olyan dolgokat is megmondok kedvesen, szeretettel, amelyek nem annyira kellemesek a másik számára. Lehetne erre azt mondani, hogy ez a kemény szeretet, tehát hogy a szeretet, vagy inkább úgy mondanám, hogy a szeretet időnként kemény. Lehetnek ilyen helyzetek, amikor erre van szükség. Házastársak között is. Egy házasság romlása láttán is eljuthat az egyik házastárs odáig, hogy kicsit keményebben, határozottabban lép fel, és azt mondja, hogy kettőnk kapcsolata nekem sokkal fontosabb annál, mint sem, hogy hagynám, hogy ebbe az irányba tovább menjenek a dolgok. És akkor a sarkára áll, és határozottan lép valamit. Ez is a szeretet egyfajta megnyilvánulása. Az egyik lelkigondozó írta azt le, hogy hogy néha szeretne megkérdezni házaspárokat, akik lelkigondozói tanácsért fordulnak hozzá, hogy mikor lesz már a házasságuk annyira fontos nekik, hogy ezt a szót használta, hogy beguruljanak, és azt mondják, azt akarom, hogy működjön a házasságunk, és nem fogom ezt a káoszt tovább elviselni. Tehát ilyen értelemben is lehet egy kicsit a szeretet, annak megnyilvánulása olykor határozottabb és kemény. Honnan lehet tudni, hogy mikor van szükség az ilyen keményebb szeretetre, vagy inkább úgy mondanám, hogy a szeretet határozottabb, keményebb megnyilvánulására? Honnan tudhatom azt, hogy most keménynek, vagy pedig gyengédnek kell lennünk az emberekkel? Hát két kérdést mindenképpen feltehetünk magunknak. Az első az az, hogy valóban ennek az embernek a javát akarom szem előtt tartani. Másodszor pedig csak beledöfök egyet, és utána lelépek, vagy ott maradok mellette, és segítek neki kimunkálni a változást. Mikor legyünk kedvesek? Amikor csak lehetőségünk nyílik rá. És itt tulajdonképpen a rögtönözésnek is nagy szerepe van, vagy az ötletességnek is mondhatnám így is, a találékonyságnak is, hogy hogyan is tudjuk a kedvességünket, a szeretetünket kifejezni. Hogy éppen most valakinek viszek pár szál virágot, vagy írok neki egy levelet, vagy nem tudom, milyen apró kis dolgot teszek, amivel kifejezzem a szeretetemet, a kedvességemet. És végül pedig egy gondolat még, hogy a kedvességnek talán az első számú ellensége az elfoglaltság. És ebben a rohanó világban ez, azt hiszem, hogy különösképpen is elgondolkoztató, és talán tapasztaljuk is a mindennapjainkban, hogy sodornak a tennivalók magukkal, és egyszerűen ilyen dolgokra már sem időnk, sem figyelmünk, sem energiánk nincs elég, hogy a szeretetemet kifejezzem valamilyen módon, hogy tényleg kedves legyek a másikhoz. Jó lenne, hogyha ennek a sodrásnak azért valamennyire ellen tudnánk állni, és Jézus Krisztusra figyelve, meg őt tényleg engedve, hogy egyre inkább újra legyen az életünkben, azért az ő szeretetét és kedvességét tudnánk képviselni ebben a világban, és tudnánk gyakorolni családban is, munkahelyen is, gyülekezetben is, meg egyáltalán, ahol megfordulunk. Áldjon meg ebben az Isten bennünket, meg áldjon meg a beszélgetésünket, és ami majd most kezdődik az egész délelőttünket, és akkor ne felejtsük el azt, hogy ebéd tehát 12:30 lesz. Jó? Tehát akkor áldott beszélgetést kívánunk a csoportokban.